Az Intermezzo vendége Kalmusz Felicián, csellóművész, zeneszerző. Szia, szeretettel köszöntelek.
Szervuszedén, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Hát te most meghozod a karácsonyi hangulatot, szóval akik eddig erre még nem gondoltak, nem érzékelték azt, hogy ennyire közel van az ünnep, akkor most valószínűleg a homlokukra csapnak, mert hogy te már karácsonyi koncertre készülsz.
Hát igen, az a helyzet, hogy egy csettintésre repült el az év, és valóban november 25-én szombaton már Szolnokon kezdem a karácsonyi turnémat, és onnantól kezdve minden hétvégén ugye erről fog szólni az a műsor, amit én játszom. Mi az, amit még mondhatnék?
Az például, hogy Budapesten mikor leszel hallható?
Gyönyörű szép időpontot sikerült találnunk, advent 3. vasárnapján.
A Momkultban. Az előbb utalást tettél arra, hogy milyen gyorsan elszaladt ez az év. Mi minden történt veled?
Megzenésítettem Petőfiket, írtam zenét filmhez, írtam reklámhoz, és most gőzerővel dolgozom még az ez évi karácsonyi feldolgozásomon is.
De én most éppen a hétvégén láttam a közösségi oldalon egy fotót, ahol azt írtad, hogy Göteborgban voltál.
Így van, természetesen ugye miután csellóművész vagyok, nekem azért az év nagy részét a koncertezés teszi ki, és van egy gyönyörű szép Petőfi est, amit az én drága Kánási Anikómmal összeállítottunk, ami egy nagyon színes csokor volt abból a szempontból, hogy a magyar népdal feldolgozásaimat összeraktuk egy gyönyörű csokorba, Petőfi műveivel, és ezt adtuk elő Magyar Bálint énekessel, színésszel, most Göteborgban.
És szombaton. Hogy fogadta a közönség?
Nagyon-nagyon szerették. Volt egy 95 éves néni, akiről mesélték, hogy a lánya mesélte, hogy évek óta nem tudták otthonról elhozni, és most ez volt az est, amire mégis azt mondta, hogy összerakja magát, és eljött, és itt potyogtak a könnyei, hogy mennyire boldog, hogy itt volt, és ennek részese lehetett. És ez mindig, hogy mondjam, nem a hiúságomat legyezte nekem semmiképp se, és ahogy Bálintot ismerem neki se, hanem azok között nagyon nagy örömet, hogy tudom, hogy mennyi szervezés, mennyi munka van egy-egy ilyen kiutazással járó koncert mögött. Mennyi erőforrást meg kell mozdítani, és amikor az ember azt látja, hogy ilyen élményt tud adni, akkor azért nyugszom meg, és azért tölti el azért boldogság a szívemet, hogy akkor ez nem volt hiába való. Ennek igenis nagyon nagy létjogosultsága van, és nagyon fontos.
És merre jártatok még ezzel az előadással?
Ezt az előadást egyébként én Zalakaroson is előadtam, a Szegedi Dóm aljában van egy gyönyörű szép ilyen felújított, gyakorlatilag a katakombák megvannak nagyon szépen, az márciusban volt.
Úgyhogy és hát ennyi. Akkor most repültél haza éppen Göteborgból, épp csak letett téged a repülő, már jöttél is ide körülbelül.
Igen, örömmel és boldogan.
Most pedig már karácsonyra koncentrálsz. Nem sokára arról is beszélgetünk majd, hogy hogyan állítottad össze ezt az ünnepi koncertet, hogy mi volt az, ami inspirációs forrásként szolgált. Ilyenkor azért az ember fejében megjelennek azok a régi emlékképek, amelyek akár a gyerekkorunkban történtek karácsonykor. Na majd elmondod, jövünk vissza nem sokára. Kalmusz Felicián, csellóművész, zeneszerzővel folytatjuk mindjárt a beszélgetést itt az Intermezzóban. Az Intermezzo vendége Kalmusz Felicián, csellóművész, zeneszerző, aki épp most jött haza a Göteborgból, egyik lába még ott, a másik már itt, és a karácsonyi ünnepi koncertjével indul hamarosan különböző helyszínekre. Ugye azt mondtad az előbb, hogy szombaton Szolnokon kezdesz, de Budapesten is fellépsz majd. Mégis hogyan alakult ki a koncert repertoárja? Mi volt az, ami hatott rád?
Nagyon jó kérdés. Menjünk még egy picit vissza. Édesapám, a gyerekkoromban rengeteg lemezt hallgattunk, akkor még bakeliten hallgattuk nem csak a karácsonyi dalokat, de gyakorlatilag mindenféle zenét, és volt egy nagyon-nagyon nagy kedvencem, a Diótörő, amiből már nem emlékszem pontosan a történetre, hogy már nagyon sercegett a lemez, vagy meg se volt a lemezünk, de amikor egy ilyen budapesti vagy országos versenyt, vagy kerületit, már nem tudom, hogy mi volt, de kaptam egy ajándékkupont, egy ilyen elkölthető, talán még az árára is emlékszem, ha jól emlékszem, talán 500 forintos volt, és akkor apu kérdezte, hogy mi legyen ebből, ezt ugye be lehet váltani ilyen lemezre, meg könyvre, meg, és kértem, hogy menjünk be és vegyük meg a diótörőt, akkor bakelitem, és akkor azt nagyon-nagyon-nagyon sokat hallgattam, tehát szerettem alapvetően a szép zenéket, ami karácsonyi témakörben megszületnek, azokat is, és egyébként egyéb zenéket is rengeteget hallgattunk, de ezen időtájban mindig elmentünk az Erkelbe is, diótörőt, stb. És aztán a karácsonyi műsorom, ugye, ha karácsonyra gondolunk, akkor mindenkinek megvan az a pillanat, vagy hát remélem, hogy nagyon sokaknak, akik ünnepelnek karácsonyt, megvan az a pillanat, hogy együtt van a család, és valami szól a háttérben, vagy együtt elénekelnek dalokat. Én kívánom, hogy minél több embernek legyen ehhez kapcsolódóan gyönyörű élménye. Nekem volt, mi a családban, a testvéreimmel és szüleimmel ez nekünk megvolt. És mikor így később, ugye már írogattam magamnak dalokat, feldolgozásokat, azt gondoltam, hogy itt az idő, hogy egy kicsit a karácsony környéke, amikor elkövetkezik, akkor elővegyünk egy ismert karácsonyi dalt, és egy kicsit a saját módszereimmel én abból készítsek egy másik művet, vagy egy átdolgozást, feldolgozást. Talán a legelső egyébként pont egy olyan volt, amivel beleszőttem egy diótörőt, és egyébként egy 60-as években született karácsonyi dalt, és aztán később felbátorodtam, és egyre több karácsonyi dalhoz, míg aztán végül minden évben készítettem egy újabb és újabb ismert karácsonyi dalból egy átdolgozást, egy feldolgozást. Mostanára ebből teljes egészében összeállt egy egész estés program. A fő motiváció, mikor ugye összerakom a karácsonyi programot, az leginkább az, hogy ez legyen teljesen más, mint amit évközben játszom. Ugye van filmzenés, van magyar népzenés, vagy olyan, ami csak ilyen klasszikákról szóver, van olyan, ami kicsit vagányabb, ilyen nagyon elektronikus, de a karácsony az legyen olyan, hogy karácsonyi. Közben, meg amikor azt mondom, hogy karácsonyi műsor, akkor nagyon sok embernek egy ilyen andalgós, majdnem, hogy ilyen kicsit bealvós, hogy mondjam, még nem pejoratív, de mondjuk egy vicces kifejezéssel élve ilyen, majdnem, hogy nyálkicsorgatós műsor is eszébe juthat, viszont én nem ilyen vagyok. Tehát nálam a karácsonyi műsornak is muszáj egy ilyen kicsit ilyen, majdnem, hogy legyen benne egy pár fricska, legyen benne jó néhány gyönyörű, szépívű zenei pillanat is, legyen benne pár zenei poén is, legyen benne olyan rész, ami egy kicsit próbára teszi ugye a határokat úgy műfajban is, zeneileg is, egy kicsit megcsavargatja a tengelye körül a dalt, és legyen olyan, amelyiknél meg van az aha érzés, hogy jó, de jó, hogy tényleg ez. Tehát nálam a karácsonyi műsor az nem egy andalgós hangulatú, hanem egy ilyen nagyon kellemes, ilyen felüdülés jellegű, mint a forralt boroznánk, és közben egy ilyen kellemeset beszélgetnénk, de természetesen a karácsony végig ott van. Nem az évközbeni programot farigcsáltam át egy darab alibi karácsonyi dallal, amit, és ugye nagyon fontos nálam, hogy a karácsonyi dal és a karácsonyi feldolgozás nem abból áll, hogy megfogok egy karácsonyi dalt, és elejétől a végig lejátszom úgy, ahogy ismerjük, hanem mindenképpen kezdjünk vele valamit, és úgy adjuk elő.
Egyébként az ünnep maga is így zajlik nálatok? Tehát az is kicsit pörgősebb, mint akár máshol?
Persze, hát ki kell mennem fát vágni a kandallóba. Tehát, hogy azt nem lehet lassan, mert nem vágódik ketté a fa.
Aha. Szóval akkor van ott elég intenzív edzés is.
Nyilván.
Karácsonykor. Jó, hát akkor ehhez igazítod a koncertet, programját is, teljesen érthető. Hát nem lépsz ki a bőrödből.
Nem, így van. Egyébként ez jó, tehát, hogy meg mondjuk gondoljunk bele, hogy valaki eljön egy este, rászánja az idejét, megtisztel engem, hogy eljön, és együtt tölti velem ezt az estét. Én meg mindent meg szeretnék azért tenni, hogy kiszakadjon a mindennapokból, hogy tényleg úgy érezze, hogy de jó, most úgy megyek haza, hogy meg is jött a hangulatom, ki is kapcsolódtam, eszembe jutottak ezek a delok, de jó, hogy átismét, de jó, hogy nem abban a formában hallottam most, ahogy már milliószor hallottam őket. Ezek így együtt, hogyha valaki eljön az én koncertemre, tudja, hogy így engedem őket haza.
Köszönöm szépen, de mi még nem megyünk haza, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést vendégem Kalmusz Felicián, csellóművész, zeneszerző itt az Intermezzóban. Ne ijedjenek meg, még nincs karácsony, de mi már arról beszélgetünk itt az Intermezzóval Kalmusz Feliciánnal, aki csellóművész és zeneszerző. Szóval el tudom képzelni azt, hogy az ember így halálra rémül attól, hogy jaj, mi itt már erről beszélgetünk, azért annyira még nincs közel.
Nem nincs közel, de hát azért gyakorlatilag advent elkezdődik.
Igen. Az előbb utaltál a sajátos módszeredre. Ez miben rejlik? Hogyan közelítesz meg egy zeneművet?
Ugye én zeneakadémiát végeztem, és valószínűleg nem is fogom tudni meghazudtolni magamat abban, hogy amikor nekilátok írni, és pláne úgy, hogy tudom, hogy én csellóval fogom a főszólamot, tehát a saját estemre készítem, hogy mindenképpen a klasszikus vonal benne fog maradni. Az esetek nagy részében ezt így is teszem, kivéve amikor olyan könnyű zenét, vagy kifejezetten nagyon elektronikusra írom, és akkor elektronikus cselló, és az még torzítson, meg stb. De amikor viszem a gyönyörű szép mesterhangszeremet magammal, szeretem, hogyha annak nagyon-nagyon jól áll, és ezért mindig lesz egy ilyen klasszikus alapja a dolognak. De ugye közben meg 2023-at írunk, tehát ne riadjunk attól vissza, hogy egy kicsit más szerkezet, más módszereket vettünk be zeneszerzési ügyileg, és közben ugye a zeneszerzésben is annyi felé szétment a világ, hogy nagyon nehéz már szinte a műfaji határokat egészen pontosan belőni.
És be kell?
És azt gondolom, hogy az a jó, hogyha nem lőjük be, mert tényleg annyira széles lett a spektrum, és ez majdnem, hogy inkább próbáljuk ennek a gyönyörkedtető részét látni, és nem a nyűg részét. Uh-huh. Úgyhogy a módszereim az azok, hogy nekilátok, és barátkozunk ha feldolgozást készítek, és nem írok, hogy nekilátunk egymásnak így hallgatom, és próbálkozom, leülök zongora mellé, elkezdem harmonizálni, nézem, hogy milyen módon lehetne ezt még egy kicsit máshogy megközelíteni, és akkor utána elkezdem felvenni.
De ha jól értem, akkor abszolút engedsz a belső indítatásaidnak.
Persze, ennek ez a lényege. Az a szerencse, hogy engem ilyenkor, pláne mikor a saját testem, hát mikor nem egy bizonyos leírás szerint kell írnom, mondjuk a filmre, hogy ennek ilyen hosszúság.
Itt szabadságod.
Engem nem köt semmi. Hát most én megcsinálom magamnak, tehát hogy a legrosszabb, ami történhet, hogy mondjuk úgy ítélem meg, hogy ez még nem elég jó, és dolgozom rajta. A legrosszabb esetben benhagyom a fiókba, és azt mondom, hogy ez nem érett meg arra, vagy nem lett elég jó ahhoz, hogy én ezt élőben eljátszam közönség előtt. Tehát ez a legrosszabb, ami történhet, de akkor is van millió másik művem, amit meg eljátszhatok. Tehát igazából retorzió nélkül megtehetem, hogy megpróbálkozom vele, és ha úgy gondolom, hogy ez méltó arra, hogy előadjam, akkor előadom.
A te életedet abszolút végigkísérte a zene, hiszen 9 éves voltál, amikor már stúdió feljátszásokra kaptál meghívást.
Igen, az egy nagyon-nagyon nagy szerencse volt. Ugye szimfonikus zenekarral is játszhattam 8-9 éves koromban. Ez tényleg egy nagyon-nagyon nagy dolog, hogy ez mind megkaphattam. Igen.
És mit hoztál magaddal azokból az évekből? Nagyon korai tapasztalatok ezek.
Leginkább az, hogy amikor az ember a színpadon van, akkor tegye már meg azt a szívességet maga miatt is, és a közönség miatt is, hogy a lehető legjobban élvezi. És az lesz mindig a jó előadás.
Tehát ha ő is, ha maga a művész is átadja magát a
szerintem, zenét. Én ezt gondolom, tehát volt olyan verseny, hogy lejöttem, és azóta is édesapám röhög rajta, mert nem felejti el a pillanatot, hogy lejöttem, és így mondtam, hogy fú, ez de jól esett. És első lettem egyébként, tehát hogy ez, én így jött, én ebben az érzéssel, hogy hú, ez most de jól esett. Tehát azt gondolom, hogy Ha már szépen fölöltöztünk, felvettük közül, ugyanígy a közönség is felkészült, eljött, rászánt az idejét, tehát akkor érezzük jól magunkat. Vagy legalábbis, tehát, hogy valamivel menjünk haza, és az legyen jó érzés.
Ez azóta is megvan? Fülön tudod csípni ezt az érzést?
Persze.
Nagyon sok neves, ismert hazai előadóval és zeneszerzővel is együtt dolgoztál.
Igen, és ezt nagyon hálás vagyok.
Ugye Rutka Róbert, Udvaros Dorottya, Tompos Kátya például, ők is ezek
igen,
közé tartoznak.
Igen. Rutka Róberttől rengeteget tanulhattam. Ő nagyon, nagyon tényleg időt, energiát nem sajnálva, amikor én elkezdtem, mint így szólista, akkor a saját szerzeményeimmel még többet foglalkozni, akkor bármikor fordulhattam hozzá, hogy elakadtam. Édesapámmal is ugyanígy, de mind a ketten egy kicsit más módon közelítették meg ugyanazt a segítséget, vagy kérdéskört.
Ezt hogy érted?
Műfajban. Máshonnan jöttek, más volt a preferenciájuk, és ez így nagyon nagy segítség volt nekem.
De ez jó, mert összeadódott.
Abszolút.
Aha. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést. Kalmusz Felicián karácsonyi koncertre készül. Erről beszélgetünk a folytatásban is, itt az Intermezzo-ban. Az Intermezzo vendége Kalmusz Felicián, csellóművész, zeneszerző, aki ünnepi koncertre, koncertturnéra indul.
Igen, ez már igazából turné így.
Hány állomásos?
De gyakorlatilag minden hétvégén, most szombattól már játszom.
Szolnokon
egyet,
kezdesz.
Kettőt is. Szolnokon kezdek, lesz Kecskemét is, lesz Tés is, lesz ugye Budapesten advent harmadik vasárnapján. Momban lesz Pécs, lesz Hegymagas, igen.
Mennyire igazodsz, vagy illeszkedsz az adott helyhez, az adott atmoszférához, ahhoz a közönséghez, akik ott várnak téged?
A karácsonyi koncertben nem mindig tudom megcsinálni azt a évközben, hogyha hívnak, akkor mindig igyekszem a helyre, az alkalomra legmegfelelőbb koncertösszeállítást elkészíteni. Csúnya szóval élve, egy külföldi szó van erre, egy setlistet ugye állítunk össze, hogy milyen hosszan. Én nagyon, ebben ilyen nagyon akkurátus vagyok, mert tudom, hogy vannak előadók, akik nyilván nem a szimfonikus zenekarokról beszélek, akik hetekig próbálnak egy műsort, de mondjuk abban, amit én játszom, hogy egy kicsit úgy könnyű zene is, kicsit komoly zene is, abban vannak ugye előadók, akik a útközben állítják össze a műsort. Én ebben személy szerint nem hiszek. Édesapám is nagyon-nagyon akkurátus műsort állított annak idején össze, még ilyen papírcetlikből, tehát nagyon megtanultam azt, hogy nem mindegy, hogy egy műsort hogyan állítunk össze. Nem mindegy az íve, máshogy fog működni. És pont ezért egyébként nem szeretem azt se, hogyha megérkezek egy helyszínre, mindig megkérdezem, hogy milyen hosszú műsort várnak tőlem. Pontosan szeretném tudni, és amikor kitaláljuk, hogy hát igen, de hogy kiderült, hogy és ezért 20 percet, mit tudom, még ki kéne hagyni egy másfél órás programból, akkor nekem az mindig fejtörős, mert nem azért, hogy mit engedek el, hanem akkor az ívét szinte újra kell építeni az egész műsornak. Úgyhogy én egy ilyen sziszi-fuszi fajta vagyok, ebbe vonalas vagyok, tehát ebbe nem szeretek kompromisszumot kötni, legyen összeállítva a műsor, legyen az precíz, mert akkor lesz meg a szép íve. Tehát a kérdésedre válaszolva mindig igyekszem alkalmazkodni. Na most a karácsonyi műsornál nyilván ott is meg lesz az a paletta, amiből, de hogyha adott esetben csak 40 perces műsort kell, akkor ki fogok hagyni. De mindig lesz egy kiindulási alap másfél órás műsor.
Édesapád végigkísérte a te zenei pályafutásodat. Hát úgy tudom, hogy azért most is,
hát fölhív, hogy hallottam a klasszikban, megint adták az egyik dalodat. Aha. És olyan büszke olyankor mindig.
És mi az első emléked vele kapcsolatban? Már ami a zenét illeti.
Ja, a zenét illeti.
Aha, persze.
Hát talán az, hogy egyfolytában szaxofonozott, gyakorolt otthon, meg jártak a zenekari tagok hozzá, meg Orsos Magnóval vették föl maguknak demóra, hogy akkor most hogy lesz ez a dal, vagy a pianinónál hangszerelt ezek. De hát millió emlékem van vele, nem csak zenei jellegű, meg együtt gyakorlós, és hát nyilván amikor én ugye elkezdtem zenét tanulni, akkor ő tudta, hogy tehát, hogy ezt vagy csináljuk rendesen, vagy nincs túl sok értelme, úgyhogy a napi gyakorlásban ő azért elég keményen fogta a gyeplőt.
És ő magához is ilyen szigorú, illetve ilyen fegyelmezetten gyakorolt?
Nem, ő sokkal kevesebbet gyakorolt, mint én.
Tényleg?
Lehet, hogy ő már nyilván a korából adódóan is tudta, mi az, amit gyakorolni kell még, és mi az, amit másnapra át kell néznie. Tehát most nem akarok ebben a szempontból igazságtalanulni, ezt most aki poénból sütöttem.
Hát meg lehet, hogy gyerekként így látta.
Persze.
De biztos, hogy befolyásolt téged. Nem volt nyomasztó esetleg az, hogy láttad, hogy milyen sok munkával jár, milyen sokat kell ahhoz gyakorolni, hogy valaki.
Ő a mai napig egyébként nagyon, nagyon durván tolja, és már a testvéreimmel szólunk neki rendszeresen, hogy vegyen egy kicsit vissza. Már úgy látom, hogy nem, egyszerűen nem tud leállni. Tehát se hangszerelésben, éjszakákon át, fönnmaradásban, hangszereléshez, és ugyanígy koncerten is. Most pont volt egy problémás helyzet, úgy nézett ki, hogy egy ilyen agyérgörcsszerűséget kapott, és kórházba került, és a legnagyobb problémája az volt, hogy hogyan tudja magát a lehető leggyorsabban összerakni, hogy menjen vissza a stúdió 11-be játszani, úgyhogy ott a kollégák is annyira örültem neki, olyan jó volt látni azt, hogy így szeretettel várták vissza, és akkor mondták, hogy Pali, persze, gyógyulj. És tényleg, tehát, hogy már így egy picit, de már egyébként megkapta, tehát, hogy volt probléma, és így bénult le a fél oldala, de még elment, mert még van két. Te azt mondja, olyan furcsa volt, hogy már a bal kezét úgy kell a zongorára föltenni a hangszerelés közben. Tehát nem biztos, hogy ez a legjobb módja ennek, de az biztos, hogy tanulságos, hogy igen, tehát ezt, hogyha valaki ennyire szenvedélyesen zenél, akkor nem tudja. És akkor visszatértünk oda, hogy ő ott van a színpadon. Most már 80 éves is elmúlt, és látszik, hogy annyira boldog minden egyes másodpercben, amikor ott fújja a kályha csövet, bocsánat, és most csak így vízbe, de a bariton szakszofont, hogy látszik rajta, és akkor még visz magának harangjátékot, néha hangszerelésben az is van, akkor hangja, tehát és látszik, hogy végig mosolyog, végig élvezi azt, hogy ő ott van és játszik. Hmm. És ez szerintem, ha valamit el kell tenni, akkor ez az egyik azok közül.
Valószínűleg te is ilyen leszel.
Remélem.
Sőt, ilyen vagy. Hát pont erről beszéltünk, hogy mennyire élvezed azt, amit csinálsz a színpadon is. Apukádnak jó egészséget kívánok.
Köszönöm, most már hál' Istennek jobban.
Jól van. És hát akkor várjuk a koncertturné egyes állomásait. Itt Budapesten advent harmadik vasárnapján leszel majd, de egyébként szerte az országban.
Minden szeretettel várok mindenkit, és megyek.
És nagyon köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Kalmusz Felicián volt a vendégem, csellóművész, zeneszerző itt az Intermezzóban.